A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, és kérem, hogy foglaljunk helyet, és tanuljunk egy szép adventi éneket. Az énekeskönyv, az új énekeskönyv 684. éneke ez. Úgy kezdődik, a sötétség szűnni kezd már. Adventi ének után hallgassuk meg Istennek igéjét, ez is egy adventi ige lesz. Mózes első könyvének 3. részéből, a 14. verstől a 24. verssel bezárólag.
Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezeivad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak azt mondta, nagyon megsokasítom várandósságot, fájdalmait. Fájdalommal szülsz gyermekeket, mégis vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Az embernek pedig azt mondta: mivel hallgattál a feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncskórót teremjen neked, s a mezőfüvét egyed. Arcod verítékével egyed kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Ádám pedig Évának nevezte feleségét, mivel hogy ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát csinált Ádámnak és feleségének, és felöltöztette őket. Majd azt mondta az Úristen: íme, az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az életfájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiküldte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Kiűzte az embert, és oda helyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az életfájához vezető utat. Jöjjetek, testvérek, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Urunk, hálát adunk neked, hogy magad elé engedsz minket, bűnösöket, Ádám és Éva utódjait. Köszönjük kegyelmedet, hogy soha nem a jelenlegi állapotunkat nézed, hanem a tervedet, amit meg akarsz valósítani velünk és bennünk. Uram, látod, és mi is látjuk, hogy rögtön az elején elrontottuk, és megvalljuk, hogy ha mi lettünk volna Ádám és Éva, mi is ugyanígy elrontottuk volna, mi is ugyanígy jártunk volna. De köszönjük, hogy látod az ellenségünket is, és már akkor, mikor mi még nem is látjuk, felhívod rá a figyelmünket. Köszönjük, Uram, hogy a bukás után rögtön megígérted a megváltást, mert szeretsz. Köszönjük, hogy Krisztusért, azért, aki a megváltásunkat elvégezte, eleget tett a bűneinkért, ő érte, van bocsánat nekünk is. Bocsásd meg, amikor az ígéreteidnek nem hiszünk, pedig a hívő embernek ez minden vagyona, ami valóban az övé lehet. Kérlek, segíts nekünk ebben, hogy az ígéreteidet magunkévá tehessük, és így tényleg elkezdjen szűnni a bennünk levő sötétség, és valósággal szabadok legyünk a végén. Uram, a világ olyan sok szabadság pótlékkal hiteget és kecsegtet. Add, hogy azok előtt bezárjuk a szívünket, és előtted megnyissuk. Kérünk, Uram, ezért a munkádért ma is, itt is. Kérünk az igédért, hogy nyisd meg a prédikáló lelkészünk előtt, és mi előttünk is. Nincs saját érdemünk, Urunk, sőt a jó tetteink is olyanok, mint a megfertőztetett ruha. De az asszony magváért, Krisztusért, benne bízva kérünk, könyörülj rajtunk. Ámen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét János apostol szavaival hirdetem néktek, bár a szívünk megítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Amen. Ige hirdetésre készülve a 312. dicséret első versét énekeljük, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Istennek igéjét János apostol első leveléből olvasom, az első levél harmadik részéből a 8. és 9. verseket, itt így szól Isten igéje. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Amen. Csak soha ne lenne karácsony. Fakad ki fájdalmas panaszosan egy nagy bevásárló központ pénztárában dolgozó asszony. Mert elviselhetetlen a tömeg, a sok ideges ember, a türelmetlenkedés, és amikor végre este hazaérek, otthon engem is vár a takarítás, a sütés, főzés, és még boldog ünnepi hangulatot is kellene teremteni, elegem van, nyugalomra vágyom. Bárcsak minden vasárnap karácsony lenne. Hangzott a felelet az egyik általános iskolában a riporter kérdésére, hogy mit szeretnének a gyerekek karácsonyra. És magyarázatként a kislány hozzáfűzte, hogy szülei elváltak, de karácsonykor mindig együtt van a család. Ilyenkor az édesapa is hazajön, játszanak, vidámak, egy napra teljes a béke, és olyan jó együtt lenni. Bárcsak minden nap karácsony lenne. A békesség, a boldogság utáni vágyról ír Ady Endre is a Karácsony című versében. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsony rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Talán mi magunk is érezzük azt, hogy valami hiányzik az életünkből, hogy sok mindennek nem így kellene lennie. Vágyakozunk az úgynevezett paradicsomi állapot után. A teremtés azt jelentette, hogy Isten a sötétségből, a káoszból egy élő világot formált. A káosz jelenti a zűrzavaros, összefüggéstelen, kavargó, sötét mindenséget. És Isten ebből egy szép, rendezett, jól működő, változatosan gazdag, élő világot hozott létre. Ebbe helyezte bele az embert, hogy ezt a világot őrizze, gondozza, hogy tovább fejlessze. Ez volt az Édenkert boldogsága, békessége, rendje, gondtalansága. Azonban az ember fellázadt Isten ellen, olyan akart lenni, mint maga Isten. És a bukás következtében, büntetésképpen újra urrá lett a káosz. Ez a boldog, harmonikus lét Isten közelében és az egymással való szép kapcsolatban lezárult. Az ember kiűzetett a paradicsomból. Ezzel egy új fejezet kezdődött a világ történetében, mert az a gondolat, amivel Isten elindította az embert, az meghiúsult. Megjelent az átok, az orca verejtéke, a tövis és a bogáncskóró, a szenvedés, a fájdalom, a jajszó, az erőszak és a halál. És mindezeket mi magunk is, úgy gondolom, érezzük, tapasztaljuk, ettől szenvedünk. És noha az embernek a büntetést el kell hordoznia, Isten mégsem mond le róla, nem hagyja magára. Az embert nem pusztítja el, nem átkozza meg Isten. Ha jól figyeltük a felolvasást, akkor feltűnhetett az, hogy Isten a kígyót átkozza meg, és azt, ami emögött van, a sátánt. És megátkozza a földet is, hogy tövist és bogáncsot hajtson, és ezáltal fáradtsággal éljen belőle az ember. De magát az embert nem átkozza meg az Isten. Isten egy utat lezárt, de nyitott helyette egy másikat. Az átok mellett ott van az ígéret, a halál mellett ott van az élet, a büntetés mellett ott van a kegyelem, ott van a reménység. Ádám Évának nevezi el feleségét, ami azt jelenti, minden élők anyja. Éva később gyermekeket szül, az élet tovább megy, folytatódik. És Isten felöltözteti az embert, ami azt jelenti, gondoskodik róla, nem hagyja magára. És ezzel elkezdődött ez a kettősség az életben, az átok és az ígéret, a halál és az élet, a gonosz és a jó folytonos küzdelme. Istentől távol, és az Isten közelségét mégis érezve és tapasztalva. Néhány évvel ezelőtt egy kis társasággal megnéztük színházban a Csíksomlyói Passiót. Az üdv történetet mutatja be ez a darab, és a Biblia jelentősebb alakjait vonultatja fel, és minden személy mellett egyszer csak megjelenik a kísértő, a sátán. A rendező nagyon látványos módon jeleníti ezt meg, mert a színpad alól jönnek elő a kis ördögök, feketébe öltözötten, patásan, és alulról hol egy, hol kettő, hol több, hol egy egész csapat jelenik meg. A darab után kicsit beszélgettünk róla, és valaki azt mondta, hogy nagyon jó volt ez a darab, de túl sok volt benne az ördög. És először csak úgy jót mosolyogtunk ezen a megjegyzésén, de hogy mennyire így van ez, hogy elszoktunk tőle. Úgy szeretnénk kizárni az életünkből, hogy valahol érezzük, hogy nincs minden rendjén, de hogy lenne sátán, hogy van gonosz, azt azért már mégsem. Talán az embernek vannak gyenge pontjai, hogy nem mindig úgy él, ahogy kellene, de a sátán, mint olyan, azt szeretjük kiiktatni az életünkből. Tudomást nem véve róla. Jó, ha ezzel időnként szembesülünk, hogy sátán van, működik, ma is, köztünk is. De az a nagy reménységünk, hogy noha Isten teret enged a sátánnak, de az uralmat nem engedte át neki. És ebben van a mi nagy reménységünk, hogy Isten a büntetés következtében mégis ezt mondja, hogy ugyan a gonosz az működik, de az asszony magva annak fejére tapos. Ez a mi nagy reménységünk. Évekkel ezelőtt, amikor még szokás volt az ünnepekre leveleket küldeni egymásnak, akkor egy nem szokványos képeslapot is kaptam. Száraz, töredezett földből, az egyik repedésből egy kicsiny, de erőteljes hajtás indult, és tört fölfelé. Az élet reménysége, a megígért messiás, az advent öröm híre. Amit Ézsaiás így ír, vesszőszál hajt ki Izsai törzsökéből. Vagy egy másik helyen, szintén Ézsaiás mondja, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ez a reménységünk, hogy noha sötétségben járunk, noha a halál árnyékának földjén lakunk, de van világosság, és fölragyog ez a világosság, fölragyog a Krisztus. Ez az ígéret hangzott már el akkor, az ítélet és büntetés közepette, hogy ő a fejedet tapossa, mondja Isten a sátánnak. Te pedig a sarkát mardosod. Ebben ott van az is, hogy a sátán halálosan megsebzi azt, aki a fejére tapos. Ez az állandó harc az asszony utódai és a sátán között ma is ott van, és amíg ember él a földön, ez a harc mindig ott lesz. De az asszony magva, a fiú, a messiás, az Úr Jézus Krisztus a fejére tapos, halálos ütést mér rá. A sátán is megmarja, azt gondolva, hogy a kereszt halál által elpusztította őt. Isten azonban ezt a marást jóra fordítja, és a halál, Krisztus halála által, a kereszt halál által az ember megváltását munkálja. Madách Imre az ember tragédiájának a végén így fogalmazza meg Lucifer büntetését. Bűnhődésed végtelen leend, szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol, szép és nemesnek új csírája lesz. Isten a rosszból, a sátán munkájából valami jót tud előhozni. Mit rontni vágyol, szép és nemesnek új csírája lesz. Fülünkben csenghetnek József szavai is, amit a testvéreinek mond, ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Isten teret enged a gonosznak, de a rosszból jót hoz ki. Ezt láthatjuk, ha József történetet nézzük, egy-egy család egyéni életében is. Hogy ez a család Ennek a családnak az életében volt egy időszak, amikor a testvérek azt mondták, nem, illetve ezt írja róluk a Szentírás, egy szót, egy jó szót nem tudtak szólni egymáshoz. Isten megengedte, hogy valami szörnyűség történjen ebben a családban, az egyik fiút kivetik onnan, mennyi baj, nyomorúság, fájdalom, sír, sírás költözik a család szívébe, és Isten ebből mégis kihoz valami csodálatosat. Idővel ezt a családot újra összehozza. A rosszból jót hoz ki. Ezért mondja Pál apostol, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Calvin írja az egyik Zsoltár magyarázatában, a menny nem kéjlak, ahol Isten csupán a gyönyöröknek él, hanem uralkodói székhely, ahonnét a világ minden része felett az uralmát gyakorolja. Az uralmát gyakorolja. Isten ma is, érted is, munkálkodik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ez a szó, hogy lerontsa, ez azt is jelenti, egy ilyen értelme is van, hogy eloldja, feloldja. Megkötözöttségből, szolgaságból felold, felszabadít. Helyreállítja a szenvedély által fogvatartottat, a sátán által, a gonosz gondolatok, gonosz indulatok által megkötözöttet. Ezért jött az Istennek fia, hogy ebből megszabadítson, feloldozzon. János apostol éles különbséget tesz az Isten gyermekei és az ördög gyermekei között. Ezt írja, aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Az Isten gyermeke tehát nem az, aki kereszténynek vallja magát, aki egyháztag vagy aki templomba jár, hanem aki Istentől született. Újjá született. Amiről Jézus beszél Nikodémusnak, szükség néktek újonnan születnetek. És ez az újjászületés Krisztusban történik. Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Vagy Pál apostol szavaival, élek többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az újat kínálja, ígéri nekünk, engedetlenség által elbukott embervilágnak az Isten. Kinek a gyermekei vagyunk? Elfogadtuk-e az Úr Jézus Krisztus áldozatát, az ő újjáteremtő lehetőségét? Újjá születtünk-e az Úr Jézus Krisztusban? Az adventi örömhír ez, nem kell a gonosz fogságában és az ő uralma alatt élni az életünket. Azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy ebből megszabadítson minket. Ő a szabadító, ő az ajtó, ő általa van menetelünk az atyához, vissza a paradicsomi állapotba. Ezért így boruljunk le ő előtte, mint Urunk előtt. És ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Lélek szerint teremve a lélek gyümölcsét, amely szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. így valósulhat meg egyre több abból a vágyunkból, hogy ez a karácsonyi rege, ami tudjuk, hogy nem is rege, hogy ebből minél több valóra váljon, már most, itt a mi életünkben is. Jézus Krisztus legyen Úr az életünkben, és az ő ereje, az ő indulata töltse be szívünket, otthonainkat, hogy őt befogadva, aki az Immánuel, velünk az Isten, lehessen minden napunk karácsony. Amen. Az ígére válaszolva énekeljük a 227. dicséret első versét. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya, óhajtozik. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged az öröm hírért. Köszönjük, hogy a sötétség szűnni kezd már, amikor te megjelensz az életünkben, sőt, nem csak szűnni kezd, hanem felragyog a világosság. Megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan nagy szükségünk van erre, hisz annyi sötétség van az életünkben. De nem csak a körülöttünk lévő világban, hanem a saját szívünkben is. Ha őszinték vagyunk, bizony megláthatjuk abban azokat az indulatokat, amelyek nem kedvesek előtted. Ott van az irigység, a gyűlölet, a megbocsátani nem tudás, a szeretetlenség, az önzés, és még sorolhatnánk. Sokáig talán föl sem tűnik, Urunk, de amikor te világosságot gyújtasz, akkor mindezekre fény derül. És minél többször megszólalsz a szívünkben, az életünkben, annál jobban fölfedezzük ezeket a sötét foltokat. Köszönjük, Urunk, hogy te azért jöttél, azért küldted a te fiadat, hogy az ő világossága ragyogjon a mi életünkben. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, hogy nem hagysz a bűn fogságában, hanem azért jöttél, hogy kiszabadíts a sátán markából, annak szolgaságából, és lehessünk a te boldog gyermekeid. Köszönjük, Urunk, ezt az ígéretet, hogy az Úr Jézus Krisztus győzedelmeskedett a sátán fölött. Ez ad nekünk reménységet. Amikor a gonosz újra és újra erőt gyűjtve, újabb rohamokkal bombázza az embert, akkor benned van a mi reménységünk. Tudjuk, hogy a végső győzelmet te arattad. Ebben a reménységben tarts meg bennünket, bármi következzék is az életünkben. Hogy kapaszkodjunk beléd, és tudjuk, hogy egyedül tied minden hatalom menjen és földön. Így visszük eléd, Urunk, szeretteinket, az utánunk jövő nemzedéket. Szólíts meg őket is, hadd lássák meg benned az élet reménységét. Könyörgünk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a bizonytalankodókért. Te gyújts világosságot a szívükben. Amen. A csendben kiki maga vigye imádságát az Úristen elé. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.